Isten igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. részéből, a 12-től a 29. versig. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk. Mert nem bírták elviselni a parancsot. Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a Földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri. Még egyszer megrendítem nem csak a Földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző, módon, tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz.
Mai napon úrvacsorai közösségben leszünk együtt, ezért imádságban is így jövünk Isten elé, hogy az úrvacsorára tekintve adunk hálát, valljuk meg a mi bűneinket, és kérjük az ő szent lelkének a jelenlétét az Isten tiszteletünkön. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy újra eljössz és megszólítasz bennünket, a te népedet, mert a tieidnek nevezel minket. Köszönjük, hogy úgy állítasz minket magad elé, mint akikkel az Úr Jézus Krisztusban szövetséget kötöttél, mint akiket a te fiad halálám drága áron megváltottál a hiába valóságból, a bűnből, a halál és a kárhozat hatalmából, mint akiket gyermekeidnek neveztél, szereteteddel, hűségeddel, kegyelmeddel, magadhoz öleltél. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a mai napon is így állhatunk te eléd, így szólítasz meg minket, és így állítod szemünk elé a te akaratodat is. Édesatyánk, mégis azt kell neked elmondanunk egyen-egyenként, személyesen, de mint gyülekezet is, hogy nem tettünk eleget mindannak, amit te tőlünk kértél. Nem tartottuk meg a szövetséget, amelyre az Úr Jézus Krisztusban megváltottál, és amelyre minket elhívtál. Mert oly sok mindennel tettük tisztátalanná önmagunkat, tettünk tisztátalanná más embereket. Ezért most bocsánatot kérünk tőled, és szeretnék igaz bűnbánattal te hozzád fordulni. Bocsássad meg nekünk, ha szívünkből elveszett az irántad való szeretet, ha bár szánkkal azt mondtuk, hogy te vagy az első, de nagyon világosan tudjuk és látjuk, hogy oly sok minden lopta el a szívünkből azt, hogy tényleg te légy az első. Fontosabbak lettek számunkra ügyek, saját álmaink, saját vágyaink, dolgok, amelyekért hajtottunk, szaladtunk, rohantunk, elképzelések, anyagi javak, más istenek, és mindeközben elszakadtunk és elsodródtunk tőled. Bocsásd meg nekünk! Bocsásd meg nekünk, ha újra abban találsz bennünket, vétkesnek, hogy nem tudtunk megállni és megtisztelni, megszentelni a hetedik napot. Ha mindig azt gondoltuk, hogy többre megyünk saját munkánkkal, semmint avval, ha téged imádunk és téged magasztalunk. Bocsásd meg nekünk, szívünknek minden felindulását, minden olyan indulatot, amelyet te gyilkos indulatnak nevezel, még ha mi meg is tartóztatnánk magunkat ettől a szótól, de igenis harag, keserűség és fájdalom van bennünk, és tápláltuk ezt. Bocsásd meg nekünk, és mi készek vagyunk megbocsátani másoknak, akik ellenünk vétkeztek. Bocsásd meg nekünk minden tisztátalanságot szexuális értelemben, amennyiben ebben találtatunk vétkesnek. Nem kívánunk képmutató módon élni. Tudjuk, hogy te vagy az, aki megtisztítasz és megújítasz, aki igazi hűségre hívtál el bennünket irántad, a házastársunk iránt. Bocsásd meg nekünk, ha a hazugságot mondtunk másoknak, másokról. Ha rémhír, ha rossz hír terjesztőkké lettünk, ha pletykákkal romboltunk le más embereket úgy, hogy észre sem vettük, hogy miket beszélünk. Mennyei Atyánk, így állunk eléd. Köszönjük, hogy megváltottál, hogy a tiéd vagyunk, és ugyanakkor fájlaljuk a mi vétkeinket, a mi kudarcainkat, a mi hamisságainkat, és mégis tudjuk, hogy ahogy őszinte bűnbánattal jövünk te hozzád, te igaz, őszinte szeretettel és kegyelemmel fordulsz hozzánk. Így várunk most téged advent első vasárnapján. Jöjj el világosságoddal, jöjj, tisztíts meg minket, sötétségünket üzzed el, kegyelmedet újítsad meg rajtunk, szent lelkeddel védj körül, bátoríts, erősíts, gyógyíts, szabadításodat hozzad el a számunkra, és töltsed be a szívünket azzal az örömmel, amely egyedül te benned van. Így várunk téged, jöjj, Úr Jézus Krisztus, jöjj, és töltsd ki ránk a te szent lelkedet ma. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom. A 19. fejezet 9. versével folytatjuk a múlt héten megkezdett részt, és egészen a 20. fejezet 21. verséig olvasom. Az előzményekben azt láttuk, hogy megérkezett a pusztai vándorlás során Isten népe, a rabszolgasságból megszabadított Izrael a Sínai hegyhez, ahol Isten bejelentette rájuk az ő igényét, és azt mondta, hogy az ő eszközei lesznek abban, hogy az egész világ megismerje Isten nevét. És a most olvasott hosszú-hosszú részben magát a szövetségkötést, a szövetségkötésnek a nagy eseményét adja elénk a Biblia. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, íme elmegyek hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és neked is higgyenek mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Akkor így szólt az Úr Mózeshez, menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki a felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre. És vonj határt a nép körül, és mondd, őrizkedjetek fölmenni a hegyre, még a szélét se érintsétek. Meg kell halnia mindenkinek, aki érinti azt. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, hanem meg kell kövezni vagy nyillal lelőni, akár állat, akár ember az nem maradhat életben. Majd csak ha a kürt hosszasan zeng, akkor szabad fölmenni a hegyre. Akkor lejött Mózes a hegyről, a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek. Legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek. A harmadik napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes fölment. Az Úr így szólt Mózeshez, menj le és intsd meg a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, mert akkor sokan elesnek közülük. Még a papok is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Mózes azt felelte az Úrnak, nem jöhet föl a nép a Sínai hegyre, hiszen te intettél így bennünket, vonj határt a hegy körül, és tartsd szentnek azt. De az Úr ezt mondta neki, indulj, menj le, és jöjj fel Áronnal együtt, de a papok és a nép ne törjön előre, és ne jöjjenek föl az Úrhoz, hogy rájuk ne roncsom. Mózes tehát lement a néphez, és ezt megmondta nekik. Akkor mondta el mindezeket az igéket Isten. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kürtzengésnek és a hegy füstölgésének. Látva mindezt a nép reszketni kezdett és távolabbra állt, és azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. A nép tehát távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol az Isten volt. Kedves testvérek, ez az ige, amit olvastunk, Istennek az eljövetelét adja elénk, ahogy Isten eljön és leszáll a Sínai hegyre, amikor szövetséget köt az ő népével. És Mózes a történet végén ugyanerre utal, eljött az Isten, hogy lássátok, és hogy engedelmesen éljetek. Isten eljövetele adventi téma, hiszen adventben arra tekintünk előre, hogy Isten beteljesítette az ő ígéreteit, és az Úr Jézus Krisztusban eljött ebbe a világba, szegénységben, egyszerűségben, csendesen, láthatatlanul. Aztán adventben arra is előre tekintünk, amit Jézus mondott, hogy egyszer majd visszajön hatalommal, dicsőséggel, felhőben és kürdzengéssel, úgy, hogy minden szem meglátja őt. Isten igéje, ahogy vesszük sorba Mózes második könyvet, úgy talált most bennünket, hogy Istennek egy ószövetségi eljövetele áll előttünk ennek az adventnek a kezdetén. Amikor Isten eljön a Sínai hegyre, akkor Isten népe számára az egyik legdöntőbb, legjelentősebb eljöveteléről van szó. Ennek az eljövetelnek két nagy része van. Az egyik a külső körülmények, a másik pedig, ami benne történik, a tartalma, a 10 parancsolat, a 10 ige, amit Isten átad az ő népének. A mai napon nem a 10 parancsolatról fogok beszélni, arról majd egyenként a jövőben, hanem arra szeretnék ma rámutatni, és azt szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan jön el Isten a Sínai hegyen, és miért így jön el, ahogy erről olvasunk. Hogy miért ez a külsődleges leírás, hogy miért ez a félelmetes megjelenése Istennek az ő népében. Azt olvassuk, hogy Isten felhívja magához a közvetítőt, a nép és Isten között a közvetítőt, Mózest, és elmondja neki, hogy hogyan készüljön fel a nép a találkozásra. Hogyan készüljön fel Isten népe arra, hogy Isten eljön és szövetséget köt velük. Azt mondja nekik, hogy szenteljék meg magukat. Ennek egyik oldala az, hogy mindegyikük meg kell, hogy mosakodjon, és ez nem a tisztálkodás mindennapi formája, hanem egyfajta rituális, kultikus tisztaságot jelent. Ennek a része is az, hogy ne érintsenek asszonyt a férfiak. Valamint ennek része az is, hogy Mózesnek határt kell vonnia a hegy köré, amelyre Isten le fog szállni. A szentség gondolata az, Isten szentségnek a gondolata, ami ebben a határban, ebben a határvonásban megmutatkozik. Tudnélik az, hogy amikor Isten dicsősége, Isten szentsége megjelenik, akkor ott az ember nem viselkedhet úgy, mint amikor a mindennapokban viselkedik. Amikor Isten megjelenik, akkor az tiszteletet, nem Istentől való félelmet, de Isten félelmet, Isten komolyan vételét jelenti és követeli az ember számára. Ezek a rendelkezések, amelyeket Isten Mózesen keresztül a népnek ad, ez erre hívja fel a figyelmet, hogy amikor az Istennel találkoztok, az nem olyan, mint amikor bementek egy boltba, vagy bementek a barátaitokhoz, és egy baráttal, vagy egy eladóval, vagy bárkivel találkoztok. Amikor Isten eljön, akkor valami olyan dolog történik, ami előtt az embernek le kell csendesedni, meg kell állni, esetleg egy kicsit hátra kell lépnie. Ugyanezeket a rendelkezéseket erősíti meg azt, hogy hogyan jelenik meg Isten. A harmadik napon virradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürdzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Olvassuk. Erőteljes természeti jelenségek, mint vulkáni kitörés, mint földrengés, égzengés, villámlás követi azt, ahogy Isten leszáll a Sínai hegyre. A jelenléte, dicsősége, félelmet és rettegést kelt a népben. És aztán a nép, Izrael látja, hogy Mózes az, aki felmehet a hegyre. Mózes az, aki belép az Isten jelenlétébe, és felmegy a hegy csúcsára. Aztán, amikor lejön a hegyről, és átadja az Isten igéit, a 10 parancsolatot, és ez a történet vége, amit olvastunk, azt mondja a nép, hogy ne beszéljen velünk az Isten, mert meghalunk. Inkább te beszélj velünk, de Isten ne szóljon hozzánk. És Mózes azt mondja nekik, ne féljetek, mert azért jött el Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Ne féljetek, ne rettegjetek, de őt féljétek, vegyétek komolyan, és ne vétkezzetek. Miért történik ez így? Miért nem azt látjuk, hogy Mózes elköszön a néptől, felmegy a hegyre, megkapja az Úrtól a két kőtáblát, hóna alá vágja őket, lejön, megjelenik, és azt mondja, hogy ez az Isten parancsolata. Isten szövetséget köt veletek, megszabadított a rabszolgaságból, a halálból, itt van, hogy most akkor hogyan kell ebben az új életben élni, mert ez a szövetség lényege. Miért kell ez a nagy körítés hozzá? Miért kell Istennek ez az eljövetele? Miért tűn el Isten ilyen félelmetes módon? Miért nem csak annyi van, hogy Mózes lejön és azt mondja, kedves testvérek, itt az Isten törvénye, mostantól így kell élni. Hát talán azért, mert gondoljuk végig a helyzetet. Megjelenik Mózes a kőtáblákkal, eléjük adja az Isten útmutatását, és utána hallgathatta volna a kérdéseket. Hát Mózes, hát honnan hoztad ezeket a táblákat? Hát honnan tudjuk, hogy ezt te tényleg az Úrtól kaptad, vagy pedig csak magad farigcsát adott a hegytetőn? Honnan tudjuk, hogy ez tényleg az Isten akarata, vagy pedig csak te találtad ki? Hát Mózes bárki mondhatja, hogy Istentől jöttek ezek a törvények. Vagy Mózes, miért kellene nekünk éppen ezek szerint, az igék szerint élnünk, ha mi másképpen gondoljuk az életünket? Vagy miért fogadjuk el ennek minden részletét? Nekem az egyik fele tetszik, de a másik, mintha nem egészen én magam lennék, azt inkább szeretném félretenni. Vagy hát Mózes, miért 10, miért nem 7 vagy 12? Hát azok is szép számok, szent számok. Értjük, ugye, hogy miről van szó? Hogy közel sem véletlen, hogy miért úgy jelenik meg Isten a szövetségkötéskor, ahogy megjelenik. Hogy miért úgy készíti ezzel elő Isten Izraelt, ahogy előkészíti. Az Úr eljövetele, a dicsőségének a félelmetes jelenléte azt alapozza meg, ahogy az Isten népe majd elfogadja az Isten törvényét. Három dologra szeretném itt felhívni a figyelmet. Az első az, hogy innentől a nép számára nem kérdés, hogy Mózes valóban az Úr követe. Innentől nem kérdés, hogy kinek a nevében jár el. Olyan félelmetes Isten dicsőségének a jelenléte, hogy azt mondják, hogy ne is szóljon hozzánk Isten. És Mózes belép Isten jelenlétébe. Innentől senki nem kérdőjelezi meg, hogy honnan a 10 parancsolat. Innentől soha nem fogják emberi eredetűnek tartani a szövetségben kapott parancsokat. Innentől semmi kétség a számukra, hogy valóban az élő Isten adta eléjük ezt a 10 parancsolatot. A második dolog, ami fontos a számukra, és a mi számunkra is ezek után, hogy az a nép, amely így találkozott Isten dicsőségével és szentségével, az Isten miatt fog engedelmeskedni Isten törvényének. Az ő számára a 10 parancsolat nem egy dokumentum pusztán. Nem egy irat, amit megtanulnak gyerekkoruk óta, hogy hát valamiért nekünk így kell élni. Nem egy száraz törvényi rendszer. Hanem ennek a népnek a tudatában mindig ott van, hogy amikor arról van szó, hogy az Isten akaratának engedelmeskednek, akkor az élő Istennek engedelmeskednek. Mindig ott van a személyes viszony, a személyes kapcsolat, mert tudják, hogy Isten hogy jelent meg, és Istennek ez a jelenléte hogyan ragadta meg az ő életüket. Az engedelmesség az Istennel való kapcsolathoz tartozik. És a harmadik dolog, amit még szeretnék elmondani ezen a ponton, hogy Isten jelenlétének ez a félelmetes átélése, ez nem önmagáért való. Ugye olyan világban élünk, ahol egyre fontosabb, vagy ami igazán fontos, az az átélés, az az élmény, az a tapasztalat. Sőt, egy olyan világban élünk, ahol egész üzletek épülnek arra, hogy olyan átélést, olyan élményt adjanak, amely félelemmel jár. Mert egy ilyen érzelmileg elsivárosodó világban tulajdonképpen már még félni, meg borzongani is, még rettegni is jó. És ezért akár horrorfilmekkel idézzük ezt elő magunknak, akár bizonyos extrém sportokkal idézzük elő magunknak, akár a katasztrófa turizmus virágzik, mind erről szól, hogy valahogy átéljük a félelmet, átéljük a borzongást. Ha kicsit ma történt volna Istennek ez a leszállása, ez az eljövetel a sínai hegyre, akkor feltételezem, hogy hamarosan megalakult volna a sínai borzongás és rettenet szektája, mert a keresztények ugyanígy az átéléseket keresik. Vagy hasonló címmel zarándoklatok szerveződtek volna, megindult volna a zarándok turizmus, ami szintén üzlet, hogy jöjjetek keresztények, mi elviszünk titeket, hogy végre átéljétek az Isten félelmét, a borzongást, a rettenetet, és akkor elmennek, átélik, végre történt valami az életükben, aztán 3 hónap múlva megint elmennek, mert már kiürült az élmény. És ezért fontos azt látni, hogy Isten nem csak ez érdekli, hogy ő megjelenik az ő dicsőségében, mert fontos, hogy a nép átélje az ő szentségének a jelenlétét. De ott van egyből, és ezért olvastam fel, ha nem is beszélek ma róla, az egész élmény, tapasztalat Isten eljövetele közepében a 10 parancsolat. Az Isten igéje, az Isten akarata. Hogy Isten nem csak egy önmagáért való élményt ad a népnek, hogy rettegjenek és az Isten félelem nem egy ilyen szubjektív dolog, hogy féljük az Isten, de fogalmunk nincs, hogy ez mit jelent. Hanem ott van mellette nagyon világosan az, hogy én, aki kihoztalak titeket a halálból, a rabszolgaságból, Egyiptomból, én erre az életre hoztalak ki titeket. Ne legyen idegen istenetek. Ne csináljatok magatoknak faragott képet. Ne éljetek vissza az én nevemmel. Szenteljétek meg az Úrnak a napját. Tiszteljétek a szüleiteket, ne öljetek, ne paráználkodjatok, ne lopjatok. Egészen világos, hogy mire mutat Isten jelenléte. Az a kérdés a számunkra ma, hogy mi mit kezdünk ezzel a történettel? Vagy hogyan jelenik meg az Isten félelem a mi életünkben, akik adventben Krisztus eljövetére fordítjuk a tekintetünk? Hogyan viszonyuljunk mi Istennek ehhez a jelenlétéhez, a megfogható, félelmetes, elrettentő valóságához az Ószövetségben? Vagy pedig az Új Szövetségben mi Jézusban egy szerető atyát ismertünk meg, mert őt ismertük meg, és itt már nincs helye az Isten félelemnek. Sokan szokták azt mondani, teljesen helytelenül, hogy az Ószövetségi Isten az egy ilyen haragvó, félelmetes, kemény Isten, az Új Szövetségi Isten, mintha egy más Isten lenne, az egy ilyen barátságos, jóra való, kedves apuka. És Jézus valóban így jelenti ki Istent, mint mennyei atyát, de akkor az Új Szövetség számára, a mi számunkra Istennek ez a félelmet keltő dicsősége, ez már semmit nem mond. Mit kezdjünk ezzel a kérdéssel mi mai keresztjének? A zsidókhoz írt levél szerzője az, aki egy konkrét helyzetben erre az eseményre, a sínai hegyi eljövetelre emlékezteti azokat a keresztényeket, akiknek írja a levelét. Azután a keresztényeknek az a kérdésük, hogy miért tartsunk ki a hitben? Miért maradjunk meg a hitben? Eljött az életükben az az idő, amikor már nem csak az van, hogy Krisztus megragadott minket, megismertük őt, és azt mondtuk, hogy valóban ő az Isten fia, és valóban egy új szövetséget kötött velünk, és ezt elfogadjuk, és az övéi vagyunk, hanem eljött az az idő, amikor ezért súlyos hátratételeket élnek át. Amikor megkülönböztetik őket a hitük miatt, amikor hátrányok érik őket a hitük miatt, amikor üldözések érik őket a keresztény hitük miatt. Miért tartsunk ki? Miért maradjunk meg? Mi van, ha összeütközésbe kerülünk Krisztus miatt a családunkkal, a szomszédainkkal, a társadalom értékítéletével? Mit kezdünk, ha anyagi veszteség ér, mert becsületesek és őszinték voltunk? Hogyan ragaszkodjunk Krisztushoz, ha sokkal egyszerűbb és ígéretesebb lenne elfeledkezni róla? Tudjátok, ott hagynánk az egészet, és könnyebb lenne az élet. Miért ne adjuk fel ezt az egészet? Egyesek a zsidókhoz írt levél címzettjei közül, ez kiderül a levélből, már nem járnak gyülekezetbe. rájuk nehezedő nyomás miatt. Meghidegült a szívük. Közömbössé lett a hitük. Úgy érzik, hogy csalódtak. Hát, hogyha Krisztusnak adták az életüket, akkor miért nem védte meg őket? Az ellenségektől elbátortalanodtak, elerőtlenedtek, visszaestek korábbi Isten nélküli életükbe. És ebben a helyzetben a Szentíró visszanyúl a sínai hegyi történethez. Gondoljátok át, hogy mi történt veletek, amikor Krisztushoz jöttetek. Mi történt akkor valójában, amikor Jézuséi lettetek és szövetséget kötöttetek vele? Mi történt akkor, amikor a keresztségben magatokra vettétek Istennek ezt a szövetségét, amit az úrvacsorában megújít ő velünk újra és újra? Emlékezteti őket. És azt mondja, milyen volt a sínai hegyi szövetség? Félelmetes, tapintható hegy, lángoló tűz, homály, sötétség, földrengés, égzengés. Azt mondja nekik, hogy emlékezzetek, hogy Isten megjelenése milyen félelmetes természeti jelenségekkel párosult annyira, hogy akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon hozzájuk. Azt mondja a szerző, hogy olyan félelmetes volt mindez, hogy még Mózes is így szólt, hogy félelem fogott el, és rettegés. Ilyen volt az első szövetség. És azt mondja, ti nem ehhez a hegyhez járultatok. Akkor mi ehhez? Hova járultunk mi? Mi jutott nekünk? Mi nem járultunk semmihez. Volt valakinek az életében kürdzengés, földrengés, lángoló tűz, homály, félelem és rettenet? Hát, vannak, akik azt mondják, hogy igen, de azért nem jellemző. Amikor Krisztussal találkoztunk, nem volt a legtöbbünknek egy ilyen tapasztalata. Ti, mondja nekik, nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok. Majd így folytatja. Ti a Sion hegyéhez járultatok. Az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez, mindenek bírájához, Istenhez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez. Félelmetes volt Isten eljövetele a sínaim, de ami veletek történt, az nem kevesebb. Ami veletek történt, az nem kevesebb. Az nem komolytalanabb. Ami veletek történt, az nem olcsóbb. Nem volt borzongás, nem volt félelem. De az, hogy ti Krisztuséi lettetek, az nem kevesebb, mint az, amit átélt az Isten ószövetségi népe a sínain. Ti angyalok ezreihez járultatok. Mit jelent ez? Talán azt, hogy amikor az Úr Jézushoz járultatok, akkor a legnagyobb csodához és Isten legcsodálatosabb eljöveteléhez járultatok. Karácsony éjjelén, Betlehem mezején angyal seregek jelennek meg. Mert ilyen csoda, hogy Isten emberré lesz. Hogy a mindenható Isten eljön a világba egy kiszolgáltatott csecsemő képében, ilyen csoda nem volt még. Fenséges, félelmetes, borzongást keltő, ahogy Isten leszállt a dicsőségben a sínaira. De tudjátok, az, hogy Isten leszállt egy egészen elrejtett módon erre a földre, Jézus személyében. És ez a ti hiteteknek a lényege, hogy Jézust fogadtátok el, az nagyobb csoda, mint Isten megjelenése a sínai. Aztán azt mondja, ti az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez járultatok. Még fel vannak jegyezve a mennyekben. Miről van szó? Azokra emlékezteti őket a zsidókhoz írt levél szerzője, az első szülöttek ünnepi serege, akik a mennyben vannak, akik az első generáció, akik Jézusban hittek. És azt mondja nekik, hogy amikor ti Jézushoz jöttetek, akkor az ő szövetségének lettetek a részeseivé. Ti már a második generációs keresztények. Ti azokhoz is jöttetek, és azokkal is közösségbe kerültek, akik Jézusért odaadták az életüket. Az első szülöttek serege, akik már a mennyben vannak. Ti egy közösség vagytok, a mai napig az egyház ez, egy közösség vagytok azokkal, akik hűségesen éltek Jézussal, és akik minden szenvedés és minden üldözés ellenére kitartottak, és esetleg meghaltak úgy az ajkukon azzal, hogy Krisztusom, átadom az életemet neked. Mártír halált haltak. Ti ővelük vagytok egy közösségben. Megtagadnátok őket? 2000 év visszafelé. A mai napon, amikor a világnak bizonyos részei, többször beszélünk erről, azt jelenti Krisztus követőjének lenni, hogy valaki az életével játszik. Amikor ilyen hűségesek, így nevezi őket a zsidókhoz írt levél, korábbi része a bizonyságok fellege, a hitnek a hősei, akik már meghaltak, vesznek titeket körül. Ezért a kis kényelmetlenségért, ezért a hátratételért, ezért az üldöztetésért, ti otthagynátok az egészet? Addig kellett Krisztus, amíg működött a dolog, és amikor nehéz, akkor vége. Nézzetek azokra, akik hűségesek voltak. Ti mindenek bírájához járultatok Jézus Krisztus által, mondja. Ahhoz, aki mindenkit megítél, ti, folytatja, most már rövidebb leszek, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz jártatok. Ha valaki elolvassa a Sinai hegyi történetet, azt látja, hogy Mózes, most így mondom, lefel szaladgál a nép és Isten között. Körülbelül háromszor megy lefel ebben a részben. És ez a mozgás azt jelenti, hogy Mózes a közbenjáró, Mózes a közvetítő. Mózes az egyetlen, aki beléphet az Isten jelenlétébe, és Mózes az egyetlen, aki Istennek a szavait át tudja adni a népnek, és a végén a nép ezt elfogadja. Te szólj hozzánk, csak Isten ne szóljon. De, kedves testvérek, nagyobb van itt Mózesnél. Ti Jézushoz járultatok, az új szövetség közbenjárójához, aki egyszer jött el, és egyszer ment vissza, hogy az Atya és köztetek élő kapcsolat legyen. Ti a meghintés véréhez járultatok, hogy ez a közvetítő, Jézus, az ő vérét ontotta ki, értetek. Ezért azt mondja, vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Adventbe léptünk be. Láttuk, amint eljött az Úr a Sínain, kijelentve dicsőségét Izraelnek. Hamarosan ünnepeljük, hogy eljött az Úr csendben, szegénységben, kivetettségben, megszületik Betlehemben. De mindeközben előre tekintünk arra, hogy Jézus Krisztus visszajön hatalommal és dicsőséggel. Erősödjünk meg hát a benne való szövetségben. Szenteljük magunkat oda újra ő neki. Belépve az egyházi évbe a mai nappal, adjuk magunkat oda arra, hogy ő, aki Krisztusban megszólított, megváltott, életet adott, hogy ő ma magához hív, hogy megújítsa velünk a szövetséget. És az úrvacsorai közösségben ezt ünnepeljük, és mindannyian nyitott szívvel válaszoljunk neki, és fogadjuk el, és mondjuk ki, Úr Jézus Krisztus, mindazért, amit te értem tettél, ahogy elhívtál, ahogy ezt a hatalmas ajándékot rám árasztottad, én egész életemben a tiéd akarok lenni. És a nehézségeim, a küzdelmeim, a fájdalmaim és a csalódásaim ellenére fontosabb vagy te, és fontosabb megmaradni a szövetségben, semmint röpke és pillanatnyi könnyebbségekért elforduljak tőled, és elhagyjalak téged. A jó hír az, hogyha meg is fáradt, meg is hidegült, meg is közömbösödött a szívünk, ő ma kész azt lángra lobbantani, kész megbocsátani, kész szeretetével újra magához ölelni bennünket, az ön népét. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük téged, hogy amint az Úr Jézus Krisztusban eljöttél és önmagadat adtad nekünk, nem vontál határt körülötte, hanem ő maga azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Valamint azt is mondta, hogy ha valaki én hozzám jön, azt én semmiképpen el nem küldöm. Köszönjük neked, hogy te a dicsőséges Isten, így jöttél egészen közel hozzánk. És ezt nem csak a te ígédben, hanem az úrvacsorai közösségben is megerősítetted. Hogy annyira közel jöttél hozzánk, hogy önmagaddal táplálsz bennünket, amilyen valóságosan megtörtük a kenyeret és magunkhoz vettük a bort, olyan valóságosan megtört a te tested és kiontatott a te véred értünk, és olyan valóságosan szent lelked által jelen vagy bennünk az estünkben, az életünkben. Így köszönjük meg neked a te ajándékaidat, és így kérünk, hogy belépve ebbe az adventbe, fordítsad a figyelmünket önmagadra. Amikor annyi minden csillogás, rohanás, vásárlás fog körülvenni bennünket, hadd tudjunk újra és újra megállni és teret adni te neked. Hadd emlékezzünk arra, hogy te vagy az, akit ünnepelünk, aki nem csak eljöttél gyermekként, hanem odaadtad életedet értünk, aki nem csak meghaltál, hanem feltámadtál, aki ma is élsz, uralkodsz, aki kezedben tartod az életünket. Így hozzuk te eléd, Úr Jézus Krisztus, most gyászoló testvéreinket, így hozzuk eléd a betegeket, így hozzuk eléd azokat, akik bármilyen hatalmas falat éreznek közted és önmaguk között, akik keresnek téged, akik vágynak utánad. Kérünk téged, hogy folytasd önmagad kijelentését, és vezessen mindeneket önmagadhoz. Így kérünk téged, hallgass meg bennünket, atyánk, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.